Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa szerint megváltozna a világ, ha mindegyikünk átérezni a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengépekkel és az elnyomottakkal. Erről is beszélt karácsonyi üzenetében a katolikus egyházfő, aki a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról mondott beszédet. Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktus övezetekben. Elmondta, Jézus Krisztus elsősorban azért a mi békénk, mert megszabadít bennünket a bűntől, azután azért, mert megmutatja a követendő utat a konfliktusok leküzdéséhez, legyen szó személyes vagy nemzetközi konfliktusról. A jubileumi szent év végéhez közeledve kiemelte, bezárulnak a szent kapuk, de Krisztus, ami reményünk, mindig velünk marad. Ő az örökké nyitott kapu, aki bevezet bennünket az isteni életbe. Karácsony örömhíre, a született gyermek az emberré lett Isten. Ő nem elítélni jön, hanem megmenteni. Azért jön, hogy velünk maradjon, és önmagát adja nekünk. Emelte ki a Szent Atya. Karácsony üzenete az idő egészét átfogja, hangsúlyozta Ternyek Csaba karácsony napján az Egri Bazilikában. Ünnepi homíliájában kiemelte, Jézus születése nem elszigetelt esemény, hanem az üdvösség történet beteljesedése, ahol kezdet, múlt és jelen találkozik. Az örök ige emberré lett, hogy új kezdetet adjon az emberiségnek. Az érsek figyelmeztetett, Krisztus befogadása döntés kérdése, amely alázatot és megtérést kíván. Karácsony öröme mindenkié, senki sincs kizárva belőle. A Szent Mise végén a főpásztor imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, és békéért az egész világon. Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspök a hagyományokhoz híven az éjféli Szent Misét a debreceni Szent Anna székesegyházban mutatta be. Az idei évben a közmédia innen sugározta az éjféli szentmisét. A főpásztor homíliájában a karácsony legmélyebb üzenetére irányította a figyelmet. Arra, hogy az Isten szeretetben érkezik az emberhez. A püspök hangsúlyozta, hogy a szent év során, valamint az egyházi évek egészében úton van az ember. De az advent különösen is a reménység zarándok útja, amelynek célja nem csupán Betlehem, hanem a megtisztított, nyitott szív. Palánki Ferenc beszédében kitért arra is, hogy sokan ma is ítélő bíróként tekintenek Istenre, miközben a karácsony éppen ennek ellenkezőjét mutatja meg. Isten gyermekként védtelenül, szeretettel közeledik az emberhez. Karácsony üzenete nem zárul le az ünnep elmúltával. A püspök arra buzdított, hogy Isten szeretetére az egymás iránti szeretettel válaszoljunk, nemet mondva a rossz indulatokra, az önzésre és a megosztottságra, és teret engedve a szívből fakadó békének. Velünk van az Isten, fogalmazott. Ez az igazi örömhír, nem csak karácsonykor, hanem életünk minden napján. A globális bizonytalanság közepette tanúsított összetartás fontosságáról szólt karácsonyi üzenetében a brit uralkodó. Harmadik Károly király beszédének végén egy jó részt ukrán menekültekből álló kórus énekelt, egy hagyományos ukrán karácsonyi dalt. A 77 esztendős királynak beszédét az ősi londoni koronázó templomban, a Westminster apátságban rögzítették. A király saját szavai szerint ezzel is a széles értelemben vett zarándoklat, a felekezetek és a különböző népcsoportok közötti megbékélés szükségességét kívánta hangsúlyozni. Évzáró jótékonysági főzés lesz Sarudon. Az év utolsó előtti napján a közösségi összefogásé és a segítségnyújtásé lesz a főszerep a Heves vármegyei Sarudon. Az Élményfalu jótékonysági évzáró együttfőzést szervez a település rászoruló lakosai számára, ahol a főzés nem csak verseny, hanem valódi adomány és közös ügy is egyben. A kezdeményezés helyszíne a Varsa élményporta, ahol a főzőcsapatok nem csak egymásnak és a zsűrinek mutathatják meg tudásukat, hanem igazi segítséget nyújtanak. Végül a szombati időjárásról. A köd ritkulását követően jobbára gyengén, közepesen felhős időre számíthatunk. Északkeleten, keleten lehet több felhő. Észak felől szakadozott frontális felhőzet is érkezik, de ementén kicsi a csapadék esélye. Napközben a nyugatias irányú szél megélénkül, majd északira fordul az érkező hideg front mentén. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Thank you.
kerekasztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Műsorunkban Farkas Ferencné, gyakorló háziasszonyt kérdezem. Milyen előkészületek is kapcsolódnak ehhez a szép egyházi ünnephez?
A karácsony számomra nem csak a szeretet ünnepe, mint ahogy ezt mindig harsogják a rádió, és az advent is nem csak a meggyújtott gyertyának az ünnepe, hanem a belső lelki békének is. Tehát én elsősorban a készülést úgy gondolom, hogy lélekbe készítsük el magunkat és a családunkat az adventre és a karácsonyra, ha van haragosunk, béküljünk meg, és nyugodt lélekkel készüljünk, és könnyebben fog menni a fizikai előkészület és minden. Először is szeretném tanácsolni, hogy karácsony előtt minden család egyeztessen, hogy kikivel, melyik nap ünnepel, mikor érkeznek, ugyanis a kapkodós karácsony az feszültséget teremt, és nem ez a célunk, hanem éppen ellenkezője. Ugyanakkor a mértékletességre is felhívnám a figyelmet, mert nagyon sok család, köztük magam is már néha tárolási gonddal küszködünk, és a kisebb ajándék az lehet, hogy több, és az olcsóbb is. Amikor gyermek voltam, akkor a nagymama azt mondta, hogy a legértékesebb ajándék, amin rajtad van, a kezed szennye. És sokáig gondolkodtam rajta, míg megfejtettem, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy az én kezem által készített, tehát amin az én kezem szennye, azért van rajta, mert bütyköltem rajta, mert készítettem, és ehhez jó lenne, hogyha hozzászokatnánk az ifjabb generációt, a gyerekeket, hogy a mostani gyöngyfűzéssel, ragasztással, nyírkálással, csipkekészítéssel, vagy a mézes kalács sütéssel is nagyon helyes és aranyos gasztroajándékok készíthetők a kicsik által. És akkor ők is átélik azt a adni tudás örömét, hogy tulajdonképpen adni sokkal jobb, mint kapni. Igaz, hogy a pszichológusok szerint már az maga ajándék, hogyha az ember jó szívvel tud örülni a kapott ajándéknak is. Tehát ha én valakit ahhoz az örömhöz juttatok, hogy ő adhat nekem, akkor már az maga egy kicsike ajándék. Gyermekkoromban a nagyszüleim és a szüleim karácsonyra úgy készültek, hogy ezeket a sűrű, sötét esti nappalokat úgy próbálták meghosszabbítani, hogy világosabb függönyöket, ritkább függönyöket tettünk föl a lakásba. Ezeket én most is szoktam alkalmazni, ugye van sűrűbb csipkefüggöny, ritkább, ilyenkor a téli időszakban a legritkább csipkefüggöny kerül az ablakokra. Hát természetesen tisztán, hogy minél több fény bejöjjön. És hát karácsonyi abroszok, szalvéták, és egy-egy apró karácsonyi dísz minden szobába kerül. Nálunk családon belül nem szokás a nagyon nagy dekoráció, mint ahogy említettem, inkább a szívünkkel várjuk a karácsonyt. Már elkészíthetjük az első és általános vásárlási listát, amiben már megvásárolhatjuk az italokat, az ásványvizet, a száraz tésztát, csillagszórót, karácsonyfadíszeket, ha átnézzük és ha szükséges, pótoljuk, a karácsonyi csomagolópapírokat, a képeslapokat, amit a postán akár előre föl is adhatunk, és akkor december közepére még mindig nagyon sok feladatunk marad. Akinek a fagyasztójában van hely, az már megvásárolhatja a húsokat, akkor nem kell úgy sorban állni. A húsokat akár fel is szeletelhetjük, sütésre előkészíthetjük, befűszerezhetjük. Fontos viszont, hogy a szeletek közé vagy az adagok közé sütőpapírt tegyünk, amit a tepsit szoktunk kibélelni, mert ezzel a sütőpapírral könnyebb lesz utána szeletekre bontani. Megvásárolhatjuk a konzerveket, például gombakonzervet, kukoricakonzervet, vagy amit használni szeretnénk. Megvásárolhatjuk szinte az összes sütéshez valót, kivéve az élesztőt, mert az csak frissen jó, de vehetünk természetesen lisztet, cukrot, kókuszreszeléket, margarinokat, sütőport, kakaóport. Így az ünnep hetére vagy az ünnep előtti utolsó hétköznapokra csak a péksütemények, tejfélék, Esetleg a hal és a karácsonyfa megvásárlása marad. Bizony még így is nagyon sok feladata lesz a háziasszonynak. Na most általános tanácsokat adhatunk ugyan, de minden családban a gazdasági helyzet határozza meg, a pénztárcának a helyzete, hogy mit fogunk majd az ünnepi asztalra tenni, meghatározza az időtényező, mert a mostani fiatalasszonyok ugye az utolsó percig dolgoznak, esetleg valakinek a családban diétája vagy betegsége, és akkor arhoz is kell alkalmazkodnunk. Vagy valamilyen erős vallási vagy családi tradíció, ami a hagyományokat összefogja, és amit talán nem illik megtörni, vagy legalábbis illik rá emlékezni. Vannak tipikus karácsonyi ételek és italok, mindenki ismeri ugye a karácsonyi mézeseket, a beigliket, esetleg a sósból a pogácsát. Én most szeretnék egy diós kevert sütemény receptjével ráhangolódni a karácsonyra, úgyhogy azt kérem, hogy aki szeretné lejegyezni, akkor készítse elő a papírceruzát, és én fogom mondani, ez egy elég gyors, egyszerű sütemény, és nagyon finom, egy kicsit reformos is, tehát vigyázunk az egészségünkre. Tehát szükséges hozzá 4 tojás, 25 deka darált dió, 5 deka zsemlemorzsa, 20 deka cukor, pici só, 1/4 sütőpor, az körülbelül annyi, mint egy nagyobb babszem, tehát egy késhegyével lehet adagolni, ízlés szerint rumaroma vagy vaníliaroma, és egy kanál búzakorpa. Ha ezt összekeverjük, először azzal kezdjük, hogy a tojást vagy 5 percig habosra keverjük úgy egészben, ahogy van, esetleg villa segítségével, habverővel, vagy aki gépesített háztartásba a Turmix géppel. Utána a hozzávalók sorrendjébe adjuk hozzá, tehát a diót, morzsát, cukrot, sót, sütőport és a búzakorpát. Ha egy kicsit esetleg a tésztánk sűrű, 2 kanál vízzel tudjuk hígítani. Ezt belesimítjük egy közepes méretű kerektorta formába, és 25 perc alatt megsütjük, egyszer közben megfordítjuk. Ebből körülbelül 3-4 centi vastag, diós, illatú, nagyon kellemes tészta fog kisülni. A tetejét sűrű lekvárral akkor megkenjük, amikor már a tészta egy kicsit kihűlt. Nagyon jól mutat rajta a színes lekvár, például a sűrű baraszk lekvár, de én legutóbb alma lekvárt tettem rá, és azzal is nagyon finom volt. Kókuszrezelékkel megszúrtam a tetejét, színek is esztétikusabbak voltak, és vagy nagyszemű mazsolával, vagy valamilyen szárított gyümölccsel dekorálhatjuk, esetleg a szalcillával.
Ha már süteményeket említünk, akkor a mézes sütemény, a mézes kalács az szorosan hozzákapcsolódik az ünnephez. Általában mi olyan recepteket ismerünk, amelyeket már jó előre el kell készíteni az ünnepre, hogy szépen megpuhuljon az a mézes kalács, ami majd a karácsonyi asztalra kerülhet. De ön is készült most nekünk egy konkrét recepttel. Ez a mézes, ez a jól megszokott mézes kalács?
Igen, ez a úgynevezett rögtön puha mézes kalács, de ez nem azt jelenti, hogy ezért utolsó pillanatban lehet megsütni. És már előre mondom, hogy a szaggató formákból karácsonyfa díszeket is varázsolhatunk, méghozzá úgy, hogyha kiszaggatjuk, akkor ott még nyersen egy szívószállal lyukat fúrunk a nyers tésztába, és akkor, amikor kisül, akkor ez a lyuk megmarad, és csak egyszerűen felfűzzük. Ha pedig hát az asztalra szálljuk, akkor ez a művelet természetesen elmarad. Ez egy nagyon egyszerű recept, és sok éve próbálom úgy, hogy sikeres. Most is mondanám akkor a hozzávalója. 13 deka vaj vagy margarin, 3 egész tojás, 20 deka porcukor, 1 púpos teáskanál szódabikarbóna, 1 zacskó mézes fűszer, 2 evőkanál citromlé, citromhéj reszelve és 50 deka liszt. És a díszítéshez, az írókázáshoz, ami ugyan nem kötelező, de többnyire mézes kalácsot szokták írókázni, 2 tojásfehérje, 15 deka porcukor, 1 púpos teáskanál étkezési keményítő, és 1 teáskanál ecet. Elkészítése a következő. A mézet és a vajat kavarhatóra langyosítjuk, általában mikróban jó megcsinálni. A tojásokat beleütjük és elkavarjuk. Utána beletesszük az összes fűszert, a szódabikarbonát, a cukrot, és végül a lisztet. Jól kidolgozzuk, ez a tészta lágy és kenődős lesz, de ilyennek kell lennie. Letakarva legalább egy órában hűtőbe tesszük, de akár 24 órára is, tehát ha dolgunk van és más munkafázis következik, akkor letakarjuk és hűtőbe alszik egyet, de ne fagyjon meg. Sütéskor előkészítjük a töpséket, azaz kibéreljük sütőpapírral, elővesszük a nagy adag tésztánkat, és csak a negyed részét lisztezett gyúrótáblán 4-5 mm vastagra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk tetszés szerinti formára. Előmelegített sütőben 8-10 perc alatt megsülnek, sütés közben nőnek, ezért számítani kell arra, hogy sűrűn lesznek a tepsibe. Ne süssük túl, körülbelül karamell szín a megfelelő, és közben pedig, mikor elfogy a hozzávaló, akkor a következő negyed résszel dolgozunk értelemszerűen. Ebből az adagból körülbelül 4 nagy gáztepsi lesz, és ennyire lesz szükségünk. Ha kihűltek, akkor már díszíthetjük őket. Az érókázáshoz a porcukrot és a keményítőt átcitáljuk, hogy ne legyen csomós, mondjuk egy tejaszűrőm. A fehérjébe beleöntjük az ecetet, és a cukor és a keményítő előbb egyharmadát, és utána elkezdjük verni. Később fokozatosan a többit is egy zacskóba kanalazzuk, a tetejét megkötjük, hogy ki ne csorogjon. A csücskén pici lyukat vágunk, és már is lehet tesztés szerint írókázni. Ebből az adagból nekem 90 darab sütemény szokott sülni, ezekkel az arányokkal. Általában nagy kedvenc, én névnapra, születésnapra is sütöm, az illető születésnapjára nagy mézes szívet kap, és megírom neki. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mixin' and minglin' and jinglin' beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Woo! Következő fázis ugye a húsok. Igaz, hogy a ünnep előtti az böjtös időszak, de a másodnapján aztán minden családban szoktak húst tenni az asztalra. Nálunk általában kacsacombok vagy kacsamell szokott készülni, fokhagymáson és fehérborral párolva. Itt előnyben van a sütőzacskó, amit mindenkinek nagyon tudok ajánlani. Fontos a sütőzacskónál, hogy a befűszerezett húst már végleges arányaiba tesszük bele, mert azt nem lehet kibontogatni. Kinyomjuk a sütőzacskóból a levegőt, beletesszük a húst, és a sütőzacskót lezárjuk, és néhány sütőtűvel megszurkált lyukat teszünk rá, mert gőz fog keletkezni. Utána fél időben a zacskót megfordítjuk, és amikor már úgy gondoljuk, hogy nem sokára tálalni akarjuk, akkor középen ketté vágjuk, és a hús teteje nagyon szépen megpirul. Nem csak a kacsacombot, bármilyen egybesült húst. Körülbelül 1 kiló húsra 1 óra szükséges, tehát ezt így lehet kalkulálni. A húshoz természetesen szükséges valami jóféle saláta. Itt szívesen ismertetnék önökkel egy salátát, aminek az a neve, hogy Klára saláta.
Lehet tudni azt, hogy miért ez a neve?
Igen, egy Klára nevű ismerősömtől kaptam, csak ilyen nagyon egyszerű. Tehát szükséges hozzá párolt lilahagyma, ezt úgy készül, hogy felvágott lilahagymát sós ecetes cukros vízben roppanósra párolunk. Szükséges hozzá főtt krumpli, amit kihűtve felvagdalunk mokka cukor nagyságúra. Szükséges hozzá főtt bírsalma, ami esetleg befőtt is lehet, és valamilyen jóféle füstölt sajt. Ezeket egyenlő arányban nagyjából összekeverjük, és készítünk hozzá egy tejfölös majonézes mártást, amivel szintén megkeverjük, egy fél órát áll és már tállal hagyjuk, és csupa egészséges hozzávalóból van, és elég gyorsan is elkészül. Nálunk az ünnep előestén, azaz a viliáján mézes babájka szokott készülni, ugye ez nagyon sok borsodi családban készül. A babájkának vagy gubának mástóval kelt tészta, kalács tészta az alapja, amit leforrázunk langyos vaníliás tejjel, megédesítjük mézzel és megszórjuk mákkal. A hal is nagyon jó karácsonyi étel, a mi kedvencünk a süllő, amit palacsinta tésztába szoktunk kirántani, és a palacsinta tésztától jó könnyű lesz, és nagyon ízletes. Leves nálunk egyik kedvenc a Ferenc József levese, amiről azt olvastam, hogy azért volt Ferenc Józsefnek a levese, itt hát történelem tanárok most vagy megcáfolnak, vagy csak mosolyognak rajta, mert Ferenc Józsefnek időskorára kiullottak a fogai, és ezt a levest egyszerűen el tudta fogyasztani. Komolyra fordítva a szót, különféle főtt zöldségek szükségesek hozzá, általában a húsleves alapzöldségei, és esetleg karfiol, vagy néha van esetleg a boltokban ilyenkor is új karalábé, ezeket megfőzzük, és turmixoljuk, és utána elvegyítjük tejszínnel, de azzal már nem forraljuk. Hát innentől egy betétje a spiritott pulykasonka szokott lenni, amit cérnemetélszerűen fölvágunk, és egy pillanatig megpirítjuk olajban. És ez úgy néz ki, mint egy sötét barna cérnemetélt, amit külön tányéron tálalunk hozzá, és mindenki tesz a tányérjára. Van, aki ebbe a levesbe egy pár csepp finom ecetet is tesz, ez ízlés dolga. Az édességek ugye már az előbb készültek, ide még szeretném ajánlani a gyümölcssalátát, ami szintén előre elkészíthető, és itt a gyerekek is nagyon jól bevonhatók. Természetesen először az idény gyümölcsökkel kezdjük, tehát az alma, banán, mandarin. Ezeket ugye egyforma nagyságúra vágjuk. Mazsalát is tegyünk bele föltétlenül, amit javaslok, hogy gyümölcstejába áztassunk meg, és akkor a mazsola megdagad, de fölveszi a gyümölcstejának a nedvességét, és kellemes aromás lesz tőle. És utána ezt esetleg befőttel még megfejelhetjük, ami a befőtt levét felhasználva a gyümölcssalátához. Tehetünk bele ezen kívül vaníliás cukrot, rumaromát, narancshéjat, citromhéjat, és ha felnőtteknek készül, akkor valamilyen édes szesszel is megkoronázhatjuk. Nem feltétlenül kell, de elképzelhető. Szeretnék a fogyókúrázóknak is egy kicsit kedveskedni, vagy a reformkonyhás hallgatóknak. Ez a kedveskedés szintén egy recept lenne, méghozzá a köles kroket lenne. A kölesről olvashatjuk most, hogy nagyon-nagyon divatos, és előretör a gasztronómiában, ugyanis lúgosító hatása van, és nagyon kevés kalóriaértéke. Nagyon gazdaságos az a köles, olyan pici, apró szemű, igazán mint a zsemlemorzsa, és kevés kell belőle. Ehhez a krokethez kell 20 deka tehéntúró, egy kávés pohár köles, amit megfőzünk előre. Ezt négyszer annyi sós vízbe főzzük simán, úgy, mintha tésztát főznénk, néha megkavargatjuk. 20 perc múlva majdnem minden vizet elhasznál ez a köles, és négyszer ennyi lesz belőle, tehát sok lesz belőle. Akkor leszűrjük, összekeverjük a túróval. Fontos, hogy a köles egy langyos legyen már, és nem forró, akkor a túrót megfőzni szabályosan. Beleütünk két tojást, és innentől kezdve jön a háziasszony kreativitása, mert ha ezt összekeveri, ez maga már az alap. De én ebbe különféle fűszereket szoktam keverni. Lehetőleg zöld fűszerekkel, nagyon finom petrezselyem zöldjével, ha még van menta, zöld menta, vagy zöld bazsalikom, vagy ha nincs ilyesmi, akkor már marad a bors és a majoránna. És akkor ezzel összekeverjük, ha nem elég köthető ez a massza, tehát lágy, akkor tehetünk bele itt is egy kanálbúzakorpát, vagy egy kanáros lisztet. Ebből a masszából kis golyócskákat söndörgetünk a tenyerünkbe, és kevés olajon kisütjük, ekkor lesz belőle krokett. ha nem félünk a kalóriáktól, akkor ugyanezt még úgy is meg lehet csinálni, hogy zsemle morzsába forgatjuk, és akkor úgy sütjük ki. Bár most már van teljes kiörlési zsemle morzsa is, tehát már esetleg nyugodtabban lehet használni. Ebből a mennyiségből körülbelül 4 kis adag köles golyó lesz, és nagyon ízletes, a kölesnek magában szinte semmilyen íze nincs. Itt a fűszerek lesznek a dominánsak, amiket az előbb felsoroltam és beletettünk. Még arról szeretnék beszélni, hogy a háziasszony esetleg saját készítésű ajándékkal is kedvezkedhet a vendégeinek. Saját készítésű ajándék, például szárított fűszerek egy szép kis üvegben. Ha nincs ilyen kis üvegünk, akkor a gyógyszertárba lehet kapni azokat a kis tartályokat, amelybe krémeket kevernek, és akkor vásárolhatunk egyen edénykéket ezeknek a fűszereknek, és akkor készíthetünk egyedi címkéket rá, és még azt is ráírhatjuk, hogy mikor adtuk, milyen fűszer van benne, és hát ki adta, kinek adta. Így akaratlanul azt sugalljuk, hogy ahányszor kézbe veszi az illető, annyiszor gondol ránk. Természetesen ez akkor teli találat, hogyha az illető szeret főzni és érdeklik a fűszerek. Készíthetnek az ügyesebb háziasszonyok tésztazsákot, ezt kartonból egy mondjuk 20x20 centis vidám zsákot készítünk, amire egy fehér vászon vinyettát varunk, és mondjuk ráírjuk, hogy kocka. Ha nem tudjuk ráhímezni akár egyszerű öltéssel, és akkor most már vannak ilyen alkoholos filtollak, akkor egyszerűen ráírjuk. Ezt a kis zsákocskát kibéleljük egy fehér másik vászonnal, amiben benne van a kockatészta. Szép nagy masnit kötünk rá, és kapott az illető egy saját készítésű gasztroajándékot. Ugyanígy készíthetünk levendulazsákot. A levendulazsák ugye az egy mohírtó, ugye kisebb zsákocskát készítünk. Ha tudunk hímezni, akkor ráírhatjuk, hogy levendula, és feltétlenül lila színnel ráhímezzük, hogy levendula. Ha nem tudunk, akkor természetesen itt is csak ráírjuk kézzel, hogy levendula van benne, és az illető fölakasztja a válfára a szekrénybe, és elűzi a molyokat. Ugyanígy készíthetünk lekvárokat, és amiknek hát van szezonja is, főleg a nyár, de ilyenkor is készíthetünk narancslekvárt, készíthetünk almalekvárt, mert ezeknek mindig van szezonja egész télen, és ez arra is jó, hogyha véletlenül olyan vendégünk vagy családtagunk érkezik, akire nem számítottunk, és nincs hirtelen ajándék, akkor ez a vésztartalékunk is lehet. És amit én narancslekvárt készítettem, az 1 kiló narancsból is itt következik a recept. 1 kiló narancs szükséges hozzá. Szükséges hozzá 2 citrom, 1 kiló befőző cukor, és ha itt megállunk, akkor már semmi más, de még lehet tovább turbózni, és elkészítése is nagyon egyszerű. A narancsot és a citromot jól megmossuk, mert héjastól lesz rá szükségünk. Felvágjuk a citromot és a narancsot is karikára, magokat eltávolítjuk, és annyi vízzel leöntjük, hogy ezt ellepje. Ez körülbelül egy 2 liternyi anyag lesz vízzel együtt. Betesszük a hűtőbe, és egy napig pihentetjük. Másnap ezzel a lével, ami rajta van, ezzel a lével 30 percig kavargatva főzzük. Fogjuk látni, hogy a déli gyümölcsnek teljesen szétfő a húsa, és szinte a héja is szétfő, és nagyon puha lesz, és nagyon kellemes illatú. A 30 perc után tesszük bele a befőzőcukrot, azzal már csak 2 percig forraljuk. Ha habos lenne, ott leszedjük, hogy ne kelljen esztétikai okok miatt röstelkednünk, ha az üveg szélén oda tapad a hab, és innentől már beleöntögethetjük a kis üvegekbe, mivel ez igazi kuriózum, ez célszerű kis 3 decis vagy még kisebb üvegekbe tárolni, és az előbb azt mondtam, hogy ezt lehet tovább turbózni. Én ezt még úgy szoktam, hogy beleteszek egy kis kanál mézes kalács fűszert, mielőtt kiszedem az üvegbe, gyorsan belekavarom, és egy tábla csokoládét, amit a húskloffolóval összetörök mindenféle szeszélyes darabra, de ezzel már nem kell főzni. Ezt csak belekeverjük, és akkor, amikor szedem ki, akkor egy nagyon szép círmos legvár keletkezik, mert az egyik helyen csokoládé elolvad, a másik helyen látni a mézes kalács fűszört, a harmadik oldalon, ha egy picit fordítok az üvegen, akkor éppen a citromhéjat, tehát egy nagyon esztétikus, szép és titokzatos legvárunk lesz. Ezt lekötjük, hát ha van kedvünk, akkor még szép kis sapkácskát is készíthetünk kartonból neki, és nagy örömet okozhatunk másoknak.
És ebből az egy kiló narancsból milyen mennyiségű lekvár keletkezik?
Igen, ebből az egy kiló narancsból másfél liter lekvár lesz, azaz 5 darab 3 decis üveg, ez akár 5 embernek az ajándéka. És a hiedelem ellentétben ez nem volt nagyon macerás, hiszen az egyik nap csak fölvágtam és betettem a ütőbe, a másik nap pedig 30 percig főztem, és utána befejeztem, tehát nagyjából egy bő egy órai munkával megvan ez az egész, és nagy örömet lehet vele okozni másoknak.
Köszönöm szépen Farkas Ferencné gyakorló háziasszonynak a beszélgetést. Köszönöm a praktikus ötleteket, és isteni kegyelmekben gazdag, boldog, békés ünnepeket kívánok önnek és családjának.
Én is köszönöm szépen a meghallgatást, és azt kívánom, hogy mindenki mindennek, amit kap, nagyon tudjon örülni, és különösen annak, amit ad, a szeretetbe csomagolva adja át másoknak. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Legyen isteni kegyelmekben gazdag, boldog, békés a karácsonyuk. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Püspök kenyér.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Püspök kenyér című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Orosz Atanáz atya, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspökének karácsonyi gondolatait hallgathatják meg. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Karácsonykor a jászolban az apró, szegény és védtelen gyermek Jézus csodáljuk, de közben nem szabad megfeledkezni a Szentföldön élt vagy Ukrajnában lebombázott gyermekek tragédiájáról. A Betlehemben született Jézust, a szegény emberélet Istent szemlélve, a mai ártatlan áldozatok drámájára is gondolunk, akikhez főként a gyerekekhez közel érezzük magunkat. A mai heródeseknek immár több ártatlan áldozatuk támadt az elmúlt években, mint az elsőnek annak idején 2 évezreddel ezelőtt. Jézus Krisztus tehetetlen kisgyermekként jött el a hódítással békét teremtő Augustus császár birodalmába, azzal, hogy az ő országa nem e világból való. Békességgel érkezett, ahogy ezt az angyalok is meghirdették a betlehemi éjszakában. Bár kínhalára szánták, ő mint halálig szeretni jött az embereket. Amikor szidalmazták, ő nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Békevágyó emberek számára a mai háborúk közepette is csábító, a megváltó Jézus békéje. Ő a mi békességünk, mondotta róla fél évszázaddal később apostola Pál. Nekünk mára nem kellett Betlehembe menni, hanem fontosabb Betlehemnek lenni. A karácsonyi párversek értelmében, ha százszor születne is Krisztus Betlehemben, elvesznél, ha nem jönne el a szívedben. A Szenteste és a karácsony egyik legfőbb ajándéka most is a közénk jött Jézus Krisztus békessége. A békesség Istene küldte le őt közénk. Ő a béke fejedelme, akinek jóvoltából a prófétai ígéret szerint a békének nem lesz vége. Érdemes ezért mindenre indulatoktól mentesen reagálnunk, és ha kell, áldozatot is hozva mindenkivel kiengesztelődnünk. Nincs garanciánk arra, hogy az idén már senki sem bosszant fel bennünket. De azt tudnánk kontrollálni, hogy ne emeljük fel hangunkat, és ne emeljünk kezet, különösen is ne veszekedjünk azokra, akikkel nem értünk egyet, vagy akik bántottak. Tudjuk, hogy Isten azért lett emberré, hogy az embert istenivé tegye. Manapság azonban bibliai imádságainkon felnőtt emberek nem csak, hogy nem Istenhez, vagy Jézus isteni dicsőségének képéhez, hanem vandálpusztításukban inkább a legvadabb állatokhoz hasonlítanak. Úgy tűnik, annak, hogy az ember Istenhez hasonlíthasson, e háborús világunkban az volna az előfeltétele, hogy előbb még újra emberré váljon. Hogy ember legyen az embertelenségben. Hogy az ártatlan gyermekek gyilkolásától végképp tartózkodjon. De ha a közénk jött Isten embert követjük, nincs még elveszve minden. A rossz idők járnak ugyan, de még nem zárult le a történelem. A nagyvilág sok vidékét még mindig heródesek kormányozzák, akiket barátaik bölcsekként és a békesség lehetséges kovácsaiként próbálják a világ jó indulatába ajánlani. Eszünkbe juthat, hogy üdvözítőnk Jézus Krisztus kínszenvedése előtt így szólt tanítványaihoz: tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei zsarnokoskodnak népük felett, a nagyok meg hatalmaskodnak rajtuk. Igen, tudjuk, néhol ma is épp ezt látjuk. És egyes elnökök és vezérek erkölcsileg nem állnak magasabb szinten még az ősembernél sem. Gyilkolnak szofisztikált eszközökkel még több ártatlan embert, mint az ókori gyilkosok. Képmutató lett a világ, ahogy cigány testvéreink a himnuszukban szokták énekelni. Évről évre látjuk a hadviselő ország vezetőjét karácsonyi liturgián részt venni, aztán pedig drónjait és rakétáit városok és emberek ezreire hullani. Az ilyen liturgikus részvétel Isten gyalázás és az emberiség szégyene. Milliónyi ember élete ment már rá az orosz-ukrán háborúra, és úgy látszik, ez még mindig nem elég. Mielőbb szükségünk volna a közénk jött Istenre, mindennél jobban rászorulunk a béke fejedelmére. Ő a békesség Istene és az irgalmasság atya, ahogy karácsonyi ódánkban már most énekeljük, aki leküldte nekünk a nagy szövetség békeosztó angyalát, Krisztus Urunkat. Idén is kérjük a betlehemi barlang sötétségében újszülöttként megjelent üdvözítőt. Térítse észre a háborúban elmerült embereket. Különösen is a hadviselő és fegyverkereskedelemből élő népek őrült vezetőit. Hogy világunk túlélje ezt a kritikus évtizedet. Hiszen az emberi törekvések szemlátomás mind csődöt mondtak. Úgy tűnik, nincs, aki tartós békét hozzon létre Kelet-Európában. Csak az, akit a betlehemi mezőn éjjel megjelenő angyalok éltettek, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön. Nekünk ma még nem kell Betlehembe menni, hanem fontosabb Betlehemnek lenni. Jézust befogadó szívvel gyakorolni a megbocsátó, kiengesztelődő szeretetet. Hiszen ez a karácsony lényege. hogy a végtelen isteni már véges emberben is megmutatta a feltétlen szeretet mind halálig történő gyakorlását. Jézust követni bármi áron, nagy lelkűségben, megbocsátásban, türelmes szeretetben. Hiszen bizánci szentünk mondása szerint Isten mindenkor és mindenhol működésbe akarja hozni fia megtestesülésének titkát. Engedjük hát működésbe lépni őt saját életünkben is, a türelmes szeretet hétköznapi gyakorlásával.
Nagyon köszönöm Püspök atyának a karácsonyi gondolatait, most pedig arra kérem, hogy elevenítsen fel pár programot a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegyének az évéből.
A Szent Év a Miskolci Egyházmegye hívei és papjai számára is szent jubileum volt, és ennek az évnek a kezdetétől voltak olyan kristályosodási pontok, ahol igencsak együtt ünnepeltünk, egy hullámhosszon voltunk a világ összes keresztény egyházával, különösen is katolikus egyházunk mindenütt jelenlévő püspökeivel, papjaival és híveivel. Talán leginkább Ferenc pápa halála, temetése, a konklávé és Leó pápa megválasztása idején. De nem csak jelképesen, hanem egész pontosan, földrajzilag is egy helyre kerültünk Leó pápa beiktatásakor, hiszen Rómában a keleti egyházak jubileuma éppen akkor volt, amikor Leó pápa frissen megválasztott főpásztorként kezdett találkozni püspökökkel, hívekkel. Nem is tudtunk róla, amikor Rómába megérkeztünk, hogy lesz-e módunk őt látni, köszönteni. És hát egy különleges meglepetés volt, hogy amikor összegyűltünk a Szent Péter Bazilika mellett sok más keleti szertartású katolikus egyház vezetőivel és képviselőivel, akkor egyszer csak megjelent közöttünk Leó pápa, és 13. Leó idézeteit fölelevenítve épp a keleti egyházak méltóságáról, a katolikus egységen belüli különleges szerepéről beszélt nekünk. Személyesen is üdvözölhettem őt, és nagy élmény volt mindnyájunk számára az a találkozás, amelyben az elsők között velünk találkozott a megválasztott főpásztor. 200-an lehettünk innen a görögkatolikus egyházmegyékből, akik lelkesedtünk ott Rómában, jubileumi lelkesedésünket hazahoztuk, és tovább sugároztuk azoknak, akiket képviseltünk ott Rómában. Nagy élmény volt a Miskolci egyházmegye jubileumi búcsúja Mária Púcson, amikor elnök atya beszédével lelkesített bennünket, és a jubileum bibliai megélésére, a bibliai elvek megvalósítására biztatott mindenkit. A nyári nagy búcsukon a két másik görögkatolikus egyházmegyével együtt is szépen ünnepeltünk, és különleges volt ebben az esztendőben, hogy Magyarország összes katolikus püspöke összegyűlt Mária Pócson szeptember első hetében, amikor a püspöki konferencia kivételesen épp nemzeti kegyhelyünkön ülésezett. Nagy élményt jelentett számunkra ez az összejövetel, ahol a testvériség és a szolidaritás szálai erősödhettek meg. Egyházmegyénkben sokan álhatatosan segítették a szegényeket, a hátrányos helyzetűeket, ez is a jubileumhoz tartozott. És a keresztelések, az esküvők fényes pillanataiban még inkább átélhettük, hogy itt Isten országa épül és gyarapszik. Az őszi hónapokban különböző iskolai rendezvényeken azon kaphattuk magunkat, hogy közösségben vagyunk azokkal, akik Rómában, vagy a Szentföldön, vagy éppen valamelyik más kegyhelyen ünnepelnek. Nekem lehetőségem adódott arra, hogy a felvidéki magyar görög katolikusokkal együtt búcsút járjunk a hajagosi, klokocsói kegyhelyen, és lehetőségünk volt arra is, hogy másfelé együtt ünnepeljünk azokkal, akik ennek a jubileumi évnek sajátos és szebbnél szebb alkalmakat kerestek. Bécsben voltunk együtt Európa görög katolikus püspökeivel és helynökeivel, ahol szintén értékes eszmecserék valósultak meg, és az a főpásztori tisztségéből már-már búcsúzkodó Schönborn érsek fogadott és köszöntött bennünket, aki még mindig nagy gondot visel minden keleti szertartású Ausztriában élő hívőre. Itt a helybeli ünnepléseinket bizonyos csoportokban is folytattuk, papcsaládok szép találkozója volt Szerencsen. Hitoktatóink Rómában egy fényes heti szép zarándoklaton találkozhattak más hitoktatókkal, és több csoportban egyházmegyénk papjai hívei is elzarándokoltak Niceába. Iznik török város ma az a helység, ahol annak idején 1700 éve az első egyetemes zsinatot tartották, és paptársaink és a velük együtt zarándokló hívek elmondták újra az 1700 éve megfogalmazott hitvallás szövegét, és együtt dobban szívük Leó pápával és azokkal a pátriárkákkal, metropolitákkal, akik szintén ebben az esztendőben tették tiszteletüket ezen a történelmi helyen, Isztambul közelében. Különleges esemény volt az ősz kezdetén a már régóta várva várt boldoggáavatás a felvidéki kárpátaljai görögkatolikusokkal együtt. Orosz Péter Pál, magyar származású görögkatolikus fölszentelt vértanú boldoggáavatását már 3 éve vártuk, hiszen a dekrétum már 3 éve megszületett, és újabb és újabb időpontokat jelöltek ki a felelős főpásztorok erre a nagy eseményre, amelyeket a háború halasztásra késztetett. Ezek az időpontok nem voltak alkalmasak, idén viszont szeptember 27-én sikerült összegyűlnünk azokkal a püspökökkel, papokkal és hívekkel, akik mind-mind nagy tisztelői ennek a szent életű vértanúnak. Bilke községben, a templom téren, ott ahol ez a fölszentelt vértanú lelkipásztori életének a legfontosabb éveit is töltötte, együtt imádkozhattunk, énekelhettünk, és erősödhettünk a hajdani nagyszerű példát felelevenítve. Aztán, amit erekét hazahoztunk, az erekét is sokan láthatták, tisztelték, épp tegnap helyeztem el végleges helyén itt a miskolci buzatéri székesegyházunkban Orosz Péter Pál fölszentelt vértanúnak az erekjét és ikonját.
Püspökatyát hogyan fogadták az ukrán püspökök Bilkén?
Nagy szeretettel találkoztunk, beszélgettünk, örültek ők is annak, hogy együtt vagyunk, és egy igazi közös nagy ünneplés volt. Én meghívást kaptam azon a napon a Munkácsi püspök székhelyére, az ungvári székesegyházba is, és másnap már kevesebb püspök részvételével, de ugyanolyan lelkesedéssel és buzgósággal a ungvári székesegyházban helyeztük el azt a nagy erekét, amelyet Birkéből hoztak el az előző napon. És ez az erekjel helyezési liturgia valóban egy fenséges, nagyon szép ünneplés volt az egész kárpátaljai görög katolikusság számára. Külföldi és belföldi események gyarapították tehát azt az egyházi összetartozást és tudatot, amely a jubileumi évben másokat is, más helyi egyházak résztvevőit is nagyon lelkesített.
Ugye jól tudom, hogy idén is a Miskolci Egyházmegye odafigyelt az intézményeikre, hogy karácsonykor is a gyerekek ajándékban részesüljenek.
Igen, nem csak iskoláinkban és óvodáinkban, hanem lakásotthonokban, vagy a tanodákban, ahol hátrányos helyzetű, vagy sajátos nevelésre rászoruló gyermekekkel találkoztunk, igyekeztünk mindegyiküket örömre deríteni a karácsony ünnepkörében, és magam is igyekeztem sok lakásotthonban megjelenni, és beszélgetni, találkozni ezekkel a fiatalokkal.
A jövő év az hogyan fog folytatódni az egyházmegyében?
Egyelőre még csak a ködös tervezgetés folyik. A Jóistenre bíztuk, hogy hozzon nekünk békét, ahogyan sokan országszerte ezért imádkozunk, és bízunk benne, hogy akkor még kiegyensúlyozottabban, még nyugodtabban folytathatjuk egyházi életünket is.
Püspökatyának nagyon köszönöm a karácsonyi gondolatait, és hogy bemutatta az egyházmegyének az évét, és Istentől áldott boldog karácsonyt kívánok püspökatyának.
Én is boldog karácsonyt kívánok minden rádióhallgatónak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Püspök kenyér című műsorunk, amelyben Orosz Atanáz atya, a Miskolci görögkatolikus egyházmegye püspöke mondta el karácsonyi gondolatait. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!